Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Árszakra Fesztivál keretében rendezik meg a nyitott templomok napját Egerben, szombaton, szeptember 13-án. Erre a napra megnyitja kapuit az egrieseki palota magánkápolnája. A szentér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja a vendégeit a kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, mely szeptember 30-áig látogatható. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportja szervezésében a Talentum Ifjúsági Ének és Zenekar dicsőítő koncertet ad. Több mint 500 erdélyi diákot szállítanak a Rákóczi Szövetség buszai magyar iskolába. A 39 iskolabusz naponta 531 kis diákot visz magyar tannyelvű oktatási intézménybe, írta az MT-nek küldött közleményében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtóirodája. A Rákóczi Szövetség és az iskola alapítvány közös programjában 35 magyar iskola vesz részt, főként az erdélyi és a párciumi Szorvány megyékből. A program célja, hogy a Szorvány településeken élő diákok számára is elérhetővé tegyék a magyar nyelvű oktatást. Az iskola a tudásé, nem a politikáé, hívta fel a figyelmet Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos. Hozzátette, sajnos nem egyértelmű mindenki számára a válasz arra a kérdésre, hogy egy pedagógusnak az órán tanítania vagy politizálnia kell. Ma reggel a digitális polgári körben olvastam egy történetet, ami arról szólt, hogy egy 9 éves tanulónak végig kellett hallgatnia egy tanórán a pedagógusának a politizálását. Majd ezt követően sajnos sokan írtak még hasonló történeteket, idézte fel a miniszterelnöki biztos. Hangsúlyozta, mindenki figyelmét szeretné felhívni arra, hogy az iskolában és a tanórákon nincs helye semmilyen irányú politikának. A nagyon nehéz körülmények ellenére is lehet eredményeket elérni. Erre példa, hogy tornacsarnok épülhetett a Csurgói Református Gimnáziumban, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Csurgón. Soltész Miklós a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium megújult és kibővített tornacsarnokának avatásán arról beszélt, hogy 4 évvel ezelőtt adták át az intézmény sportcsarnokát, amelyet most öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel bővítettek. Felidézte, hogy a gimnázium még a legnehezebb időszakokban, így a II. Világháború idején is képes volt fejlődni, akkor új emeletet építettek az intézményre. Egy nagyon nehéz és veszélyes időszak volt, mégis volt Magyarországnak és a református közösségnek ereje, hogy építsen, ez pedig a minden körülmények között küzdeni akarás és alkotás vágyának üzenete. Jókai Mór születésének 200. évfordulója és a Magyar Tudományos Akadémia alapításának bicentenáriuma alkalmából az Üstökös kit önlángja a végtelenbe visz címmel a Polihisztor Jókairól látható kiállítás csütörtöktől az év végéig a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat az író alkotásainak egy kevésbé ismert, ám rendkívül izgalmas rétegét tárja fel, bemutatja, miként váltak a tudományos felismerések és technikai újítások, nem pusztán témává, hanem szövegalakító erővé Jókai regényeiben. A mozgás fontosságáról beszélt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a helyi bringás pumpapálya átadó ünnepségén. Révész Máriusz felhívta a figyelmet arra, hogy az életminőség javításának egyik jó eszköze a mozgás, és célnak nevezte a rendszeres sportolás ösztönzését. Az államtitkár ismertette, 186 hasonló helyszín kialakítását támogatják a Bringa Park programban. A térségben, a Sátoraljaújhelyi mellett, Bodrogkeresztúrban és Szerencsen is készülőben vannak a pumpapályák. Pénteken kezdődik a 27. Szolnoki Gulyás Fesztivál. Főzőverseny, jótékonysági gulyásvacsora, motoros felvonulás, koncertek, gyermekprogramok, kézműves vásár is lesz a szeptember 12-től 13-áig tartó 27. Szolnoki Gulyás Fesztiválon. Az esemény, amelynek a gulyás áll a középpontjában, igazi ünnepe a magyar gasztronómiának, írták a szervezők. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, így nagyobb területen kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Átmenetileg keleten is csökken a felhőzet, aztán mindenütt eláll az eső, ugyanakkor az ország keleti harmadán és délnyugaton hajnalra réteg felhőzet képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet 12 és 18 fok között várható, az északi völgyekben 10-11 fok is lehet. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezett Nyitott Templomok napján, szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a Díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor, János Vitéz című művét sugározzuk folytatásokban, amelyet a gyerekek 5. osztályban irodalomórákon olvasnak, feldolgoznak majd. Mai adásunkban az első 6 részt hallhatják Torti Géza előadásában.
János Vitéz. Tüzesen süt le a nyári napsugár az ég tetejéről a juhászbojtárra. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Szerelem tüzeik fiatal szívében úgy legelteti a nyájt a falu végen. Falu végen nyáj, amíg szerte legelész, ő addig subáján a fűben heverész. Tenger virág nyílik tarkán körülötte, de ő a virágra szemét nem vetette. Egy kőhajtásnyira folyt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak. De nem ám a patak csillámló habjára, hanem a patakban egy szőke kisjányra. A szőke kisjánynak karcsú termetére, szép hosszú hajára, gömbölyű keblére. Kisleány szoknyája térdig föl van hajtva, mivel hogy ruhákat mos a friss patakba. Kilátszik a vízből két szép térdecskéje, Kukorica Jancsi gyönyörűségére. Mert a pázsit fölött heverésző juhász, Kukorica Jancsi ki is lehetne más. Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, Iluska az, Jancsi szívének gyöngyháza. Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája, Kukorica Jancsi így szólott hozzája. Pillancs ide, hiszen ezen a világon csak te vagy én nekem minden mulatságom. Vesd reám sugarát kökény szemeidnek, gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg. Gyere ki a partra, csak egy pillanatra, rácsókolom lelkem piros ajakadra. Tudod, Jancsi szívem, örömest kimennék, ha mosással oly igen nem sietnék. Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak, mostoha gyermeke vagyok én anyámnak. Ezeket mondott a szőke szép Iluska, s a ruhákat egyre nagy serényen mosta. De a juhászbojtár fölkel subájáról, közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól. Gyere ki, galambom, gyere ki, gerlicém, a csókot, ölelést mindjárt elvégzem én, aztán a mostohát sincs itt a közelben, ne hagyd, hogy szeretőt halálra epedjen. Kicsalta a leányt édes beszédével, átfogta derekát mind a két kezével, megcsókolta száját nem egyszer sem százszor. Ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszor. Az idő a közben haladott sietve, a patak habjain piroslott az este. Dúlt fult Iluskának gonosz mostohája, hol maradt, hol lehet oly soká leánya. A rossz vén mostoha ekképp gondolkodott, követték ezek a szók a gondolatot, s nem mondhatni, hogy jó kedve lejtette ki. Megnézem, mit csinál, ha henyél, jaj neki! Jaj neked, Iluska, szegény árva kis jány, hátad mögött van már a dühös boszorkány. Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul, s így módon riaszt föl szerelem álmából. Becstelen teremtés, gyalázatos pára, ilyet mersz te tenni világnak csúfjára, lopod a napot és istentelenked el, nőzze meg az ember, hogy tüstént vigyen el. Hanem most már elég hallja-e kend anyjuk, fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk. Úgy merjekent Ilust egy szóval bántani, hogy kihullanak még meglevő fogai. Reszkető kedvese védelmezésére ekképp fakadt ki a nyáj bátor őrzője. Azután haragos szemmel fenyegetve az elmondottakhoz e szavakat tette. Ha nem akarja, hogy felgyújtsam a házát, meg ne illessekend ezt a szegény árvát. Úgy is töri magát, dolgozik eleget, és mégsem kap száraz kenyérnél egyebet. Most eredj, Iluskám, megvan még a nyelved, hogy elpanaszold, ha rosszul bánik veled. S Ken ne akadjon fönn azon, mit más csinál, hisz Ken sem volt jobb a Deák névásznánál. Kukorica Jancsi fölkapta subáját, sebes lépésekkel ment keresni nyáját. Nagy megszeppenéssel most vette csak észre, hogy imit amott van egy-kettő belőle. A nap akkor már a földet érintette, mikor Jancsi a nyájt félig összeszedte. Nem tudja, hol lehet annak másik fele, tolvaje vagy farkas, ami elment vele. Akárhová lett az, csak hogy már oda van, búsulás keresi és minden haszontalan. Most hát mihez fogjon? Neki számva magát hazafelé hajtja a megmaradt falkát. Majd lesz neked, Jancsi. Na hiszen lesz neked. Szomorún kullogva gondolta ezeket. Gazdoromnak úgyis rossz a csillagzatja. Hát még, de legyen meg Isten akaratja. Ezt gondolta, többet nem is gondolhatott, mert ekkora nyájjal elérte a kaput. Kapu előtt állt az indulatos gazda, szokás szerint a nyájt olvasni akarta. Sose olvassa bízaszt kelmet, gazduram. Mi tagadás benne, igen nagy híja van. Szánom, bánom, de már nem tehetek róla. Kukorica Jancsi e szavakat szólta. Gazdája meg ezt a feleletet adta, s megkapta bajszát és egyet pödröt rajta. Ne bolondozz, Jancsi, a tréfát nem értem, amíg jól van dolgot, föl ne gerjezd mérgem. Kisült, hogy korán sem tréfaság a beszéd, Jancsi gazdájának majd elvette eszét. Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült. Pasvillát, pasvillát, hadd szúrjam keresztül. Jaj a zsivány, jaj az akasztani való, hogy ássa ki mind a két szemét a holló. Ezért tartottalak, ezért etettelek, soha se került ki a hóhér kötelet. Elpusztulj előlem, többé ne lássalak. Jancsi gazdájából így dőltek a szavak. Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat, a petrencés ruddal Jancsi után szaladt. Kukorica Jancsi elfutott előre, de korán sem azért, mintha talán félne. Markos gyerek volt ő, 20 legényen kitett, noha nem érte meg még 20-szor a telet. Csak azért futott, mert világosan látta, hogy méltán haragszik oly nagyon gazdája. S ha ütlegre kerül a dolog, azt verje, ki félig apja volt, ki őt fölnevelte. Futott, míg a szuszból gazdája kifogyott. Azután ballagott, megállt, meg ballagott, jobbra is, balra is. S mindenvel mit akar? Nem tudta, mert nagy volt fejében a zavar.
Thank you.
Mikor a patakvize tükörré lett, melybe ezer csillag ragyogása nézett, Jancsi Iluskáé kertje alatt vala. Maga sem tudta, hogy miképp jutott oda. Megállt, elővette kedves furujáját, kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját. A harmat, mely ekkor ellepett fűt, bokort, tán a szánakozó csillagok könnye volt. Iluska már aludt. A pitvar eleje volt nyár idejében rendes fekvőhelye. Fekvőhelyéről a jól ismert nótára fölkelt, lesietett Jancsi látására. Jancsinak látása nem esett kedvére, mert megijedt tőle, s így szólt csalt nyelvére. Jancsi lelkem, mi lett? Miért vagy oly halovány, mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán? Hely, Iruskám, hogy ne volnék én halovány, mikor szép orcádat utolszor látom tán. Jancsikám, látásod úgyis megrémített, hagyd el az Istenért az ilyen beszédet. Utolszor látlak én, szívem szép tavasza. Utolszor szólt itten furuján panasza. Utolszor ölellek, utolszor csókollak. Örökre elmegyek, örökre itt hagylak. Most a boldogtalan mindent elbeszéle, ráborult zokogó kedvesek eblére. Ráborult, ölelte, de képpel elfordult. Ne lássa a leány, hogy könnye kicsordult. Most hát szép Iluskám, most hát édes rózsám, az Isten áldjon meg, gondolj néha reám. Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve, bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe. Most hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell, a jó Isten legyen minden lépéseddel. Ha látsz tört virágot út középre vetve, hervadó szeretőd jusson majd eszedbe. Elváltak egymástól, mint ágtól a levél. Mindkettejük szívelet puszta, hideg tél. Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal, Jancsi letörölte inge bő ujjával. Indult, nem nézte egy szemmel sem, hol az út. Neki úgy is mindegy volt, akárhova jut. Fütyörésztek pásztor gyermekek mellette, kolompolt a gulya, ő észre sem vette. A falu messzire volt már háta megett, nem látta lobogni a pásztor tüzeket. Mikor utoljára megállt, s visszanézett, a torony bámult rá, mint sötét kísértet. Ha ekkor mellette lett volna valaki, hallotta volna őt nagyot sóhajtani. A levegőeget darukhasították, magasan röpültek, azok sem hallották. Ballagott, ballagott a halk éjszakában, csak nehéz subája súgott nyakában. Ő ugyan subáját gondolta nehéznek, pedig a szíve volt oly nehéz szegénynek.
Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte,
A puszta, mint tenger feküdt körülötte. A nap fölkeltétől a nap enyésztéig egyenes rónaság nyújtózkodott végig. Nem volt virág, nem volt fa, nem volt bokor ott. A harmat apró gyérfűveken csillogott. Oldalvást a napnak első sugarára fölpiroslott egy tó, környékezte káka. A tónak szélénél a káka közepett egy hosszú nyakú gém eledelt keresett, és a tó közepén gyors halászmadarak hosszú szárnyaikkal les fölszállongtanak. Jancsi csak ballagott sötét árnyékával s elméjének sötét gondolkozásával. Az egész pusztában széjjel sütött a nap, de az ő szívében éjekéje maradt. Mikor a nap elért az ég tetejére, eszébe jutott, hogy falatozni kéne. Tennap ilyen tájba nevett utoljára, meg alig is bírta már lankadó lába. Letelepült, elővette tarisznyáját, megette maradék kevés szalonnáját. Nézte őt a kék ég, a fényes nap, alább ragyogó szemével a tündér déli báb. A kis ebéd neki jó ízűen esett. Megszomjazott rá, a tóhoz közeledett, kalapjának belemárták karimáját, ekképp enyhítette égő szomjúságát. A tónak partjáról nem távozott messze. Az álom szemének pilláját ellepte. Vakondok túrása bocsátotta fejét, hogy visszanyerhesse elfogyott erejét. Az álom őt odavitte, ahonnan jött. Iluskája pihent hű karjai között, mikor a kisleány csókolni akarta, hatalmas mennydörgés álmát elzavarta. Szétnézett a puszta hosszában, széltében, nagy égi háború volt keletkezőben. Oly hamar támadott az égi háború, mi hamar Jancsinak sorsa lett szomorú. A világ sötétbe öltözködött vala, szörnyen zengett az ég, hult az Isten nyila, végtére megnyílt a felhők csatornája, s a tóvize sűrű buborékot hánya. Jó hosszú botjára Jancsi támaszkodott, lekonyította a karimás kalapot, nagy szőrű subáját meg kifordította, úgy tekintett bele a vadzivatarba. De a vihar, ami hamar keletkezett, oly hamar is hagyta el megint az eget. Megindult a felhő könnyű szélnek szárnyán, ragyogott keleten a tarka szivárvány. Subájáról Jancsi lerázta a vizet, miután lerázta, újra útnak eredt. Mikor a nap leszállt pihenni ágyába, Kukorica Jancsit még vitte két lába. Vitte őt két lába erdő közepébe, sűrű zöld erdőnek sötét közepébe. Ott őt köszöntötte holló károgása, mely éppen egy esett vadnak szemét ásta. Sem erdő, sem holló őt nem háborgatván, Kukorica Jancsi ment a maga útján. Erdő közepében sötét ösvényére leküldte világát a hold sárga fénye.
Thank you.
időjárása éjfél lehetett már, mikor szemébe tűnt egy pislogó sugár. Amint közelebb ért, látta, hogy ez a fény ablakból világít az erdő legmélyén. Jancsi a látványra ekképp okoskodik, ez a világ alig ha csárdában nem ég, bizonyára úgy lesz, hála jó Istennek. Bemegyek az éjre, benne megpihenek. Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda, hanem volt 12 zsiványnak tanyája. Nem állott üresen a ház, a zsiványok mind a 12-en odaben valának. Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok. Ha jól megfontoljuk, ez nem tréfa dolog. De az éjancsimnak helyén állt a szíve, azért is közéjük nagy bátran belépe. Adjon az Úristen szerencsés jó estét, mondott nekik Jancsi ilyen megköszöntést. Erre a zsiványok fegyverhez kapának, Jancsinak rohantak, s szólt a kapitányok. Szerencsétlenségnek, emberek, ki vagy te, hogy lábadat mered tennie küszöbre? Vannak-e szüleid? Van-e feleséged? Akármid van, nem fog többé látni téged. Jancsinak sem szíve nem vert sebesebben e szókra, sem nem lett haloványabb színben, a zsiványkapitány fenyegetésére meg nem ilyet hangon, így módon felele. Akinek életét van miért félteni, ha e tájt kerüli, nagyon bölcsen teszi. Nekem nem kedves az élet, hát közétek bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek. Azért, ha úgy tetszik, hagyjatok életben, hagyjatok ez éjjel itten megpihennem. Ha nem akarjátok ezt, üssetek agyon, hitvány életemet védeni nem fogom. Ezt mondta, nyugodtan a jövendőt várva, a 12 zsivány csodálkozására. A kapitány ilyen szókat váltott véle. Egyet mondok, öcsém, kettő lesz belőle. Te derék legény vagy, azt a bátor szented. Téged az isteni zsiványnak teremtett. Éltedet megveted, a halált nem féled, te kell lesz mi nekünk, kezet csapunk véled. Rablás, fosztogatás, ölés nekünk tréfa, e derék tréfának díja, gazdag préda. Ez a hordó ezüst, ez meg arany, látod? Nos hát, elfogadod a cimboraságot? Furcsa dolgok jártak Jancsi elméjében, s tettetett jókedvel szólt ilyeténképpen. Cimborátok vagyok, itt a kezem rája. Rút életemnek ez a legszebb órája. No, hogy még szebb legyen, felelt a kapitány, lássunk, embereim, az áldomás után, papok pincéjéből van jó borunk elég, nézzük meg a kancsók mélységes fenekét. S a kancsók mélységes fenekére néztek, s lett eltemetése fejükben az észnek. Maga volt csak Jancsi, ki mértéket tartott, kínálgatták, de ő aprókat kortyantott. Álmot hozott a bor latrok pillájára. Jancsinak sem kellett több, ő csak ezt várta. Mikor a zsiványok jobbra-balra dőltek, Jancsi a beszédet így formán kezdé meg. Jó éjszakát! Nem kelt föl titeket sem más, majd csak az ítéletnapi trombitálás. Élete gyertyáját soknak eloltátok, küldök én örökös éjszakát rejátok. Most a kincses kádhoz megtöltöm tarisznyám, hazaviszem neked szerelmes Iluskám. Cudar mostohádnak nem lész többé rabja, feleségül veszlek, Isten is akarja. Házat építetek a falu közepén, ékes menyecskének oda vezetlek én. Ottan éldegélünk, mi ketten boldogan, mint Ádám és Éva a paradicsomban. Istenem, teremtőm, mit beszélek én itt? Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit? Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak, s én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag? Hozzájuk sem nyúlok, azt én nem tehetem, nincs elromolva a lelkiisméretem. Édes szép Iluskám, csak viselt terhedet, bízd a jó Istenre árva életedet. Mikor elvégezte Jancsi a beszédet, az égő gyertyával a házból kilépett. Meggyújtá födelét mind a négy szögleten, elharapózott a mérges láng sebesen. Egy láng lett a födél szempillantás alatt, a láng piros nyelve az ég felé szaladt, feketévé vált a tiszta kék égibolt, elhaloványodott a teljes fényű hold. A szokatlan világ, amint elterjedett, fölriasztotta a baglyot, bőregeret, kiterjesztett szárnyok sebes suhogása, a falombozatok nyugalmát fölrázta. A föltámadó nap legelső sugára lesütött a háznak füstölgő romjára, pusztult ablakán át benézett a házba, ott a haramjáknak csontvázait látta.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményének első 6 részét Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, szeptember 19-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Fésős Éva, a Palacsintás király című meséjének 11. részét, melyet Kerekes József olvas fel nektek.
Bezzeg csöröge elemében volt, mint a féle vérbeli udvari bolond, élt-halt minden felfordulásért, abban pedig most nem volt hiány. A palota udvara hatalmas nyári konyhává változott, amire tündöklő kék sátorként borult a felhőtlen nyári ég. Három lyukú szabad tűzhely állt a kellős közepén, hogy egyszerre hárman is süthessék rajta a palacsintát. Karmos képű kisinasok fújták, élesztették a sütőrácsok alatt a lángot, nehogy elaludjék. Valamivel távolabb, kecskelábú asztalon sorakoztak a serpenyők, mindegyiknek a nyelén királyi címer. Dereje főszakács saját kezűleg adogatta őket a sütésre jelentkező lányoknak, s egyszer sem állta meg néhány fullánkos szó nélkül, hogy a félénkebbeket elriassza. Maga is csodálkozott rajta, hogy senki sem fordult vissza. Finnyás felesége mérgesen húzogatta az orrát, amiért egy nagy mosogató dézsában neki kell a használt palacsintasütőket elmosogatnia. De a főszakács kikötötte, hogy ezt a kényes munkát nem bízhatja szolgálókra, mert nem akármilyen szakértelmet igényel, annyi szent. A sikáló csutakot is ügyesen kell cserélgetni, és hogy ennek a csúnya, csörömpölő köznapi munkának a látványa meg ne sértse őfelsége választékos ízlését, az udvarnak ezt a részét kellően elfüggönyözték. Tóbiás királyt nem is érdekelte más, csak a palacsinták. Terített asztalnál ült, szemben a tűzhelyjel, ünnepi díszben, evésre készen, késsel villával a kezében, nyakában szalvétával, elmaradhatatlan kegyencei körében. Mind ott lebzseltek mellette, hogy ezekben a sorsdöntő órákban is bizonyítsák hűségüket, hozzáértésüket, kifejthessék véleményüket a palacsinták minőségéről, és nem utolsó sorban a palacsintasütő lányok trónusra való rátermettségéről. A magasban tarka-barka zászlók lobogtak. Idelent szigorú alabárdosok vigyáztak a rendre, hogy semmiféle tolakodás, civakodás elő ne forduljon. A jó hangulatról Csöröge gondoskodott, amint a kapunál egy hordó tetején ugrabugrálva, lantját pengetve, harsány hangon hívogatta a jelentkezőket. Gyertek, lányok, gyertek! Forró a zsír, serceg, próbáljatok szerencsét, akkor lesztek menyecskék, sejhaj, első menyecskék! Gyertek, lányok, bátran, tizen, huszan, százan, nagyon éhes a felség! Palacsintát ehetnék, sejhaj, csak azt ehetnék. Időnként közéjük vegyült, úgy bolondozott. Nagy biztatásra alig volt szükség, mert csak úgy özönlött befelé a leánysereg. Jöttek parasztlányok, nemes kisasszonykák, pipiskedő fruskák, minden falu legszebb rózsaszála, Dínom-Dánom ország színe virága, de még a szomszédos országok eladó sorba lépett király kisasszonyai sem maradtak otthon. Mégsem sült ki egyetlen Tóbiás király kedvére való palacsinta sem. Se baj, gondolta Csöröge. Úgy látszik, mégsem olyan ügyesek, de majd csak sikerül valamelyiküknek. Igaz, közben bealkonyodott, tücsök cirperés vegyült a dalába, amint a várfal tetejére telepedve tovább énekelt. Fenn a hold az égen, tücsök szól a réten, mégis jön a leányhad, mint a víz, ha megárad. Sejhaj, mikor megárad! A csillagok kezdtek furcsán hunyorogni, az udvari előkelőségek hangosan ásítozni, mégis három nap, három éjjel folyt a versengés, elkeseredett próbálkozás, már nem is 77, hanem legalább egyetlen egy hibátlan palacsintáért, hogy a tűzhelynél emelt fővel lehessen átadni a helyet a következőnek. Csöröge még próbálta biztatni az újonnan érkezőket, ám azok ugyancsak megszeppentek, amikor megpillantották a sírva ríva távozókat. Mennyi csúfos kudarc! Mintha Csöröge lantján a húr is megereszkedett volna, hamisan zengett. A nagy kapu szárnya éjjel-nappal tárva. Jaj, de akik kijönnek, vissza nem is köszönnek! Sejhaj, nem is köszönnek! Mi történik itt? Meg kell néznie közelebbről. Hip-hop! Már ott is termett a tűzhelynél, ahol éppen egy almaképű kislány arcáról fagyott le a magabiztos mosoly, amint a serpenyője füstölögni kezdett.
Ez is odaég, pedig úgy vigyáztam,
görbült sírásra a szája. Aztán fogta magát, és az egészet dühösen odavágta.
A kakas csípje meg!
Mellette királylány toporzékolt.
Az enyém meg ringyes, rongyos, ki látott ilyet?
Én látom,
hajolt oda hozzá csúfondáros képpel Dereje.
Máskor kelj fel korábban, lelkem, vagy menj másik királyfihoz feleségül.
Csöröge figyelte a harmadik lányt, akinek igazán jól állt a kezében a serpenyő. Hogy ennek sem sikerült megfordítania a palacsintát, pedig már azt hitte, és tessék, ez is oda lett. Dereje villámgyorsan kapta el tőle a palacsintasütőt.
Eredj innen, hiszen sír a kezedben a dolog.
Még hogy ennek? Csöröge fejcsóválva nézte, amint Dereje alig titkolt örömmel mutogatja a rongyos tésztát Tóbiás királynak.
Ebből sem ehetik felséged.
Azután végighurcolta mind a három tésztával teleragadt serpenyőt a többiek előtt, mielőtt a mosogató dézsához vitte volna.
Rettenetes! Ez rosszabb egy háborús vereségnél!
Szörnyűködött fasírozott generális, a király szeme pedig telefutott könnyel.
Éhen fogok halni, nyögte. És ez a te lelkeden szárad, Dereje?
A főszakács úgy tett, mintha mélységesen megdöbbent volna ettől a lehetőségtől, és buzgón tüsténkedett tovább.
Na lássuk, ki meri még megpróbálni? Rajta, te pisze, rajta, te durcás szájú!
A lányok elszántan csorgatták a palacsinta tésztát a mellettük álló nagy fazékból a serpenyőbe, de alig tartották a tűzhely lángja fölé, az nyomban furcsán sercegni kezdett. Csöröge jobbra-balra szimatolt.
Te
Tán a zsírnak híja van, vagy a tészta csintalan? Itt ragad, ott ragad, palacsinta mind szakad. Szakadt ez is, valamennyi. Egyre szaporábban adták fel a versenyt, és fakadtak sírva a lányok. Csöröge is mind búbánatosabban dalolt. Egyre több a könnyes arc, híres már a sok kudarc, sercegő serpenyő, nem lesz ebből esküvő. Két kis kukta villával hányta bele egy nagy kosárba a sok tönkrement, elpazarolt palacsintát, aminek csak a kutyák örülhettek, na meg természetesen dereje. Ettől kezdve Csöröge le nem vette róla a szemét. Ott ficánkolt mindenütt a nyomában, mint aki az eszét járatja. Palacsinta garmada, hulla könnyek harmata, ez se jó, az se jó, ebb fogára sem való. Dereje éppen átadta volna a feleségének mosogatásra a használt serpenyőket, és elő akarta venni a tisztákat, amikor a bolond hirtelen megváltozott hangon, közvetlen közelről a fülébe dudorászott.
Ej, ki tudja, hogy lehet, ennyi kárba, mint mehet. Jól vigyázz, főszakács, jaj, ha rosszban sántikálsz.
Jajám, a te habókos fejednek! Hord el magad innen, ráncos bugyogós! Kiáltott rá magából kikelve Dereje. Mérgében úgy megtalálta lökni a bolondot, hogy az kettőt bukfencezett, s elterült a fűben, mint a béka. De közben egy mosatlan serpenyőt is magával rántott, amint estében beletenyerelt, bele is ragadt a keze, azonnyomban. Ó, végatott, mint a szája égett, de már csak alakoskodásból, mert közben meglátta az asztal alá rejtett enyves üveget is a kenőtollal. Micsoda felfedezés! Fülig szaladt a szája örömében, ragacsos kezét gyorsan a nadrágjába törölte, azután iszkiri! El innen, mielőtt Dereje megsejtené, hogy a féleszűnek hit udvari bolond, rájött a huncutságra.
Kedves gyerekek, ma este Fésűs Éva, a Palacsintás király című meséjének 11. részével búcsúzunk, melyet Kerekes József olvasott fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Ugyancsak Bódi Mária Magdika édesanyja mondja, hogy már kiskorában is Magdika önálló volt, de sohasem engedetlen. Ha valamit el akart érni, amit szülei kezdetben tiltottak, addig kedveskedett, amíg meg nem kapta az engedélyt. Nagyon tudott kedveskedni. Ilyenkor tegezett és szinte becézett bennünket. Soha tudatosan nem okozott szomorúságot. Szüleit mindig tisztelte és szerette. Magdika élte a negyedik parancsot, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Milyen bájos lehetett kislányként, ahogy nagyon tudott kedveskedni. Kedvességre mindannyiunknak törekednünk kell, ha tetszeni akarunk az Úr Jézus Krisztus előtt. Nem mondhatom magamról azt, hogy én ilyen természet vagyok, én nem tudok kedveskedni, nem tudok kedves lenni, fogadjanak el így, ahogy vagyok. Bizony nekünk törekednünk kell, hogy kedvesek legyünk. Még hogyha kicsit a természetünk másfajta is, egy kereszténynek kedves embernek kell lenni. Kedvesnek és szerethetőnek, mint amilyen Magdika volt. Ha kedves akarok lenni valakivel, akkor sokszor erőt kell vennem magamon, mert esetleg éppen nehéz helyzetben vagyok, sok problémám van, oda se tudok nagyon figyelni a másikra az ezer gondom között, és könnyen azt tapasztalja az, akivel találkozunk, beszélgetünk, hogy kicsit mogorvák vagyunk. Függetlenül attól, hogy éppen mi játszódik le bennünk, hogy milyen gondok között vagyunk, nekünk törekednünk kell a kedvességre. Milyen jó egy kedves emberrel beszélni, találkozni. És vannak, akikről tudjuk, hogy ha megszólítjuk őket, akkor rögtön mosolyognak, visszamosolyognak, időt szánnak ránk, és kedvesen válaszolnak. És bizony azt is tudjuk, hogy vannak olyanok a környezetünkben, akik, ha hozzájuk szólunk, akkor nem a mosoly az első reakció, nem is a kedvesség, hanem érezzük azt, hogy terhére vagyunk, és már jobban szeretné, hogyha ott se lennénk, és nem zavarnánk őt. Egy idő után az ilyen embereket el is kezdik kerülni, mert nehéz vele együtt lenni. Nehéz emberekké válnak a környezetük számára. Váljunk könnyű testvérekké a kedvességünkkel. De ez nem azt jelenti, hogy az evangélium radikalitásából engedünk, hanem azt jelenti, hogy szeretettel fordulunk embertársainkhoz. Ez Bódi Mária Magdika megkapta különleges módon kegyelemként már kiskorában, és egészen 24 éves koráig így is élt. Mondják róla, hogy mindenkire mosolygott. Suhant el a biciklivel, munkások mellett, és csak mosolygott. Milyen jó lehetett a közelében lenni. Milyen jó az ilyen embernek a közelében lenni. Hallgassuk meg a következő idézetet a könyvből. Ha néha édesapja hibáján kívül pirongatta meg, soha vissza nem szólt. Jól van, édesapám, szokta ilyenkor mondani, még nagylány korában is. De a haragnak vagy az ellenszemnek még a szikráját sem mutatta. Őszinte nyílt volt, sohasem hazudott. Sőt, egyenesen nem bírta elviselni hazugságot. Egyik alkalommal szalmazsákot tömött egy vele egykorú kislánnyal. Ez ráfogta és beárulta, hogy takarmány szalmát tett a szalmazsákba. Még te árulkodsz, még te hazudsz is, mondta a kis Magdi, és nyomban nyaklevest adott barátnőjének. Már gyermekkorában felfigyelt minden igazságtalanságra. Valósággal harcolt az igazságért. Ez a szép jellemvonás később mindig öntudatosabbá vált benne. Testvérei között még kiskorában apostolkodott, hívta és vitte őket a szentmisére. Sokszor biztatta őket az imádságra is. Csak ebben a rövid kis idézetben hány csodálatos jellemvonását ismerhetjük meg újfent Magdikának, akkor az édesapja pirongatta hibáján kívül, csak ennyit mondott, jól van, édesapám, nem ellenkezett, nem fordult szembe az édesapjával. Eszünkbe juthat Szent Mónika, aki nagy-nagy türelemmel viselte nehéz természetű férjét, és amikor az asszonyok kék-zöld foltokkal jelentek meg, ő rajta pedig soha nem volt semmilyen ütésnyom, akkor megkérdezték Mónikától, hogy hát hogy van az, hogy a te férjed téged soha nem ver meg? És valami olyasmit mondott, hogy a ti szátok miatt vannak a kék-zöld foltok rajtatok. Valahogy a szentek, vagy a szent életű emberek tudtak a rosszra jóval válaszolni. A rosszat jóvá tenni, mint ahogy a Szentírásban is. Ezt olvashatjuk. Mint egy villámhárítók. Elvezetik a rosszat, vagy elnyelik, de nem lenyelik, és jóvá konvertálják. Jóra fordítják. Ehhez Isten külön kegyelme kell. S ha kérjük, mi is megkapjuk. És azt is írja az édesanyja, hogy a haragnak, vagy az ellenszemnek még szikráját sem mutatta. Szinte felfoghatatlan, mert a gyerekeknél általában nem ezt tapasztaljuk, hanem ha megdorgálják őket, akkor bizony a haragnak lehet látni a jeleit, vagy az ellenszemnek, vagy a szembefordulásnak. És Magdika a haragnak, vagy az ellenszemnek még a szikráját sem mutatta. Őszinte és nyílt volt, sohasem hazudott. egy ember életében, és a gyerekek életében különösen előfordul, hogy füllentenek, nem a teljes igazságot mondják el, próbálják a hazugsággal menteni magukat, de Magdika sohasem hazudott. Tanuljuk meg ezt is tőlem. Döntsünk amellett, hogy soha semmilyen körülmények között nem fogunk többet hazudni, de még füllenteni sem, semmi hazugság nem hagyja el többet a szánkat, mert a hazugság az már nem az igazság, az már nem Krisztus, mert Krisztus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor letérünk az ő útjáról. Ez is kell egy komoly döntés, mint minden hibánk javítgatásához, minden bűn elkerüléséhez, hogy nem egyezünk ki többet, még a kicsikek is hazugságokkal sem. És elhatározom, hogy soha többet életemben én hazudni nem fogok, még akkor sem, hogyha fegyverrel kényszerítenek rá. Mindig az igazat akarom mondani. És biztosak lehetünk benne, hogy az ilyen jó elhatározásunk mellé megadja az Isten a kegyelmét is. És mikor ilyen helyzetbe kerülünk, döntéshelyzetbe, hogy akár kicsit is, de hazudjunk, füldencsünk, vagy igazat mondjunk, akkor eszünkbe fog jutni az, hogy én elhatároztam, hogy soha többet nem fogok hazudni. Még ha úgy érzem, hogy azáltal jobban járnék, akkor sem. Kövessük ebben is a szentek példáját és Magdika példáját. De ahogy írja az édesanyja, nem csak, hogy nem tudott hazudni, hanem egyenesen nem bírta elviselni a hazugságot. És valósággal harcolt az igazságért. Harcolt Krisztusért. És mint ahogy az édesanyja mondja, ez a szép jellemvonása később egyre öntudatosabbá vált benne. Egyre tudatosabbá. Azt is hallhattuk, hogy testvérei között már kiskorában is apostolkodott Krisztushoz, akarta közelebb vezetni a testvéreit. Például hívta őket szentmisére, és sokszor biztatta őket az imádságra. Ő már gyerekkorában is apostolkodott, aztán hát tudjuk az életéből, életrajzából, hogy egész életében apostolkodott, mindenkit Krisztushoz akart vezetni, különösen szívügye volt neki a szent mise, az eukarisztikus élet. Nekünk is el kell vezetnünk az embereket a csúcshoz és a forráshoz, az eukarisztiához. Erről az igyekezetünkről nem mondhatunk le semmilyen körülmények között. Még akkor sem, hogyha családtagjaink, rokonaink, ismerőseink, barátaink egyértelműen kifejezték azt, hogy ők ezt az utat nem akarják járni, akkor nekünk más utat kell választanunk a szívükhöz, az imádság útját, az áldozatvállalás útját, a kilencedeket, a böjtölést, a virasztást szeretteinkért, akik még messze járnak Isten szeretetének ismeretétől, de nem hagyhatjuk annyiban, hogy ők távol vannak az Úrtól, az eukarisztiától. És más vallású testvéreinket is az eukarisztiához kell vezetnünk. Ez minden kereszténynek a feladata.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emlékedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.